Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel vagytok többek másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el helyünket. Nemrég hallottam, hogy annak idején, amikor még két település között az a bizonyos postakocsi vitte az utasokat, ezen a postakocsin három kategóriájú utas utazott. Volt az A kategóriás, lehet, hogy akkor nem így hívták, most a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért így mondom. Tehát volt az A kategóriás utas, volt a B, és értelemszerűen a C. Mi volt a különbség közöttük? A különbség az volt, hogy ha ez a postakocsi mondjuk elakadt a sárban, vagy éppen tengelytörést kapott, vagy éppen valami más váratlan dolog történt, akkor az A kategóriás utas az maradhatott a kocsiban addig, amíg a másik két kategóriához tartozó utas megpróbálta orvosolni a problémát. De még a maradék kettő között is volt különbség. Ugyanis a B kategóriás utasok voltak azok, akiknek bár ki kellett szállni a kocsiból, hogy ugye minél könnyebb legyen a kocsi súlya, de nekik nem kellett dolgozni, nem kellett nyakig a sárba tologatni, meg nem tudom mit csinálni a szeket, és voltak a C-sek. C kategóriás utasok, na ők végezték ezt a munkát. Na ők voltak azok, akiknek ki kellett szállni, akiknek emelni kellett a kocsit, akiknek a kitört tengellyel valamit kezdeni kellett, akik nyakig a sárban voltak, A, B, C kategória. Valószínű nyilván megvolt annak a mikéntje, hogy ki melyik kategóriához tartozott. Természetesen aki a legtöbbet fizette, az volt az A kategóriás utas. És bár ez nyilván összefüggésben van a társadalomban elfoglalt helyzetével, hiszen abban az időben még inkább igaz volt, hogy azok engedhettek meg maguknak egy ilyen drágább jegyet, akik jómódúak voltak, de nem feltétele volt a társadalmi rang annak, hogy A, B vagy C kategóriás. Ez egyetlen egy feltétele volt az, hogy mennyit fizett. Ez alapján dőlt el, hogy melyik kategóriába tartozik az ember. Ugye milyen ismerős gondolat? Ugye milyen ismerős húrokat pendít meg bennünk ez a kis egyszerű történet, ami nem is olyan régen még mindennapos valóság volt. Mert persze mindenki egyenlő, de akiknek pénzük van, azok általában egyenlőbbek a többieknél. Ugye milyen érdekes gondolat ez, hogy mi alapján dőlt el, hogy ki milyen kategóriába kerül? A pénze alapján dőlt el. Jaj, hogy semmit nem változott az elmúlt pár tíz évben, ugye? Vagy az elmúlt pár száz évben a világ. De most ne beszéljünk ennyire régi dolgokról, hanem kezdjünk el azon gondolkodni, hogy ma vajon, ha csak ez a három kategória létezne, és most már csak nem is az utazással összefüggésben, akkor vajon mi, mondjuk akár a mellettünk ülőt, melyik kategóriába raknánk be, és mi melyik kategóriába kerülnénk bele. És mondom, most már ne az utazásról, meg ne a postakocsiról gondolkozzunk, hanem abban az élethelyzetben, amiben mi vagyunk, milyen kategóriás emberek vagyunk. Mi kiket hova pakolunk be, és bennünket kik hova pakolnak be, és mi alapján. És itt van az az örök kérdés, ami mindannyiunkat foglalkoztat. Ki dönti el, hogy mi mit érünk és mennyit érünk? Ki dönti el azt, hogy mi a mi értékünk, hogy mi mire vagyunk jók? És mi alapján döntjük el ezt a másikról? És értelemszerűen folytatódik ez a kérdés. És azért fontos ez, mert nem kerülhetjük ki azt, hogy mi alapján döntöd el, hogy ki az, akit szeret, és mi alapján tagadod meg a szeretetedet valakitől. Hallottátok, hogy megmondatott, folytatta Jézus a tanítását, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Hadd kérdezzem meg most itt a jelenlévőktől, hogy gyanús-e valakinek valami ezzel a mondattal kapcsolatban? Gyanús-e valami? Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Csak egy olyan aprócska kérdést tegyünk fel, hogy hol mondatott meg azt, hogy gyűlöld ellenségedet? Mert az oké, hogy szeresd fele barátodat, persze. Ez tényleg benne van a törvényben. De hol van benne a törvényben az, hogy gyűlöld ellenségedet? Talán már ki is találtuk. Sehol nincs benne. Mégis Jézus így fogalmaz, hallottátok, hogy megmondatod, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. És hadd mondjam el azt, hogy a törvényben nincs ilyen. Hadd mondjam el, hogy a törvény nem beszél ilyenről. Akkor miért fogalmaz mégis így Jézus? Azért, mert addigra már az emberek így egészítették ki a törvényt. Azért, mert mivel a törvény nehéz, mert szeretni mindenkit őrült nehéz, akkor egy kicsit szűkítsük a szeretetünk határát, és szeressük azt, aki a mi kutyánk kölyke, szeressük azt, aki hozzánk tartozik, aki olyan, mint mi, és gyűlöljük az ellenséget. És gyűlöljük azt, aki különbözik tőlünk. És gyűlöljünk mindenkit, aki nem olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Talán most ez a kérdés még aktuálisabb, hogyha az elmúlt hétvégét, a tegnapi napot nézzük, ugyanis hála Isten Budapest is felnőtt a fejlett nyugati városok színvonalára, és itt is most már nem tudom hányadszorra rendezhették meg ugye a meleg felvonulást. Minden hír ezzel volt teli, mindenhonnan ez folyt. És talán egy kicsit büszkék is lehetünk arra, vagy legalábbis akarják, hogy büszkék legyünk, hogy fejlett demokráciában élünk. Fejlett nyugati demokráciánk van. Egyáltalán nem akarom semmilyen úton, módon minősíteni ezt a dolgot. De kaptam az elmúlt héten egy e-mailt, amiben arra szólítottak föl, hogy add tovább mindenkinek, és kérünk, hogy imádkozz te is azért, hogy az Isten akadályozza meg, hogy ez a felvonulás megtörténhessen. Elolvastam még egyszer, hát ha rosszul olvastam. Előfordul már az ember éjfél körül ilyeneket csinál. De ugyanez volt másodjára is benne. És valahol elkezdett mocorogni bennem valami, hogy te jó ég. Tényleg ennyit tudott magából kihozni a kereszténység? Vagy legalábbis aznak egy bizonyos köre? Hogy imádkozzunk már megint valami ellen, hogy valami ne történjen meg? Tényleg ez a mi feladatunk? Mennyivel szebb lett volna ebben az e-mailben, ebben a levélben, ha az van, hogy imádkozzatok ezekért az emberekért. Imádkozzatok értük, de ne ellenük. Meg nem azért, hogy az Isten akadályozza meg ezt, meg azt. Hát könyörgöm. És akkor most hogy magyarázzuk meg ezt a dolgot? És hogy magyarázza meg az e-mail küldő? Mert nem akadályozza meg Isten. Lehet, hogy éppen nem figyelt oda. Vagy lehet, hogy éppen Amsterdamban is volt egy ilyen esemény, és inkább arra koncentrált. Vagy mi volt? Ugye? Miért visszük bele magunkat ilyen helyzetekbe? Miért próbálunk állandóan valakik ellen még az Istent is segítségül hívni? Miért ne lehetne egyszer imádkozni értük? Mint ahogy magunkért és mindnyájunkért és mindenki másért. Ez a mondat nem hangzik el, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenséget. A mondat második fele nem hangzik el, mégis az ember automatikussá vette és odaragasztotta a törvény szava mögé, és Jézus idejében ez így volt maga a törvény egy paragrafusa, egy passzusa. Szeretsz fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. És itt válik ketté az ember szeretet és az isteni szeretet. Ennél a pontnál válik ketté. És én most erre szeretnélek benneteket hívni ebben a pár percben, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy milyen az emberi szeretet, és vizsgáljuk meg azt, hogy milyen az Isten szeretete. Nem tudom, feltűnt-e, Olyan jó volt erre rádöbbenni, pedig már egy párszor olvastam ezt a szakaszt. Jézus nem mondja azt, hogy az ember nem képes szeretni. Nem azt mondja Jézus, hogy jaj, ti emberek, ti egyáltalán nem tudtok szeretni, figyeljetek rám, és akkor majd tudtok. Nem. Nem ezt mondja. Nem állítja ezt. Azt mondja, hogy ha csak arra vagy képes, hogy azt szeresd, aki ugyanolyan, mint te, akkor nem teszel többet, mint amit esetleg egy farizeus, vagy vámszedő, vagy írástudó csinál. Jézus elismeri ezt a fajta csökevényes emberi szeretetet. És talán mai világunkban már azt kell mondani, hogy már ez is nagy dolog. Legalább az ember a hasonszőrűt szereti. Jézus nem mondja azt, hogy nem vagy képes szeretni. Ilyet csak talán néhányszor az elrugaszkodott és a keresztény tanokat és gondolatokat félreértő, magukat kereszténynek mondó emberek tudnak mondani. Jézus nem mondott ilyet, elismerte. Valamilyen szeretetre képes vagy. De azt mondja, hogy ha emberi akarsz válni, és nem csak a legértelmesebb állat akarsz lenni ezen a bolygón, akkor mutatok neked egy másik utat. Akkor figyelj rám. Mutatok egy utat. Megmutatom neked az emberré válás útját. De csak ha akarod. A napokban olvastam, hogy 150 éves lett a darwini evolúciós elmélet. És micsoda korszakalkotó mű lett, és valóban megváltoztatta a világot és a világ gondolkozását. És egy nagyon érdekes mondatot idéztek Darwintól, ezt még eddig nem hallottam, hogy hogyan jellemezte ő ezt a művet. Így beszélt róla, olyan ez, mintha az ember gyilkosságot vallana be. Mondta ez Darwin. Így vallott erről a világot megváltoztató művéről, miután az megjelent és elterjedt. Olyan ez, mintha az ember gyilkosságot vallana be. De vajon mit gyilkoltak meg? Annyira érdekelt volna, hogy mire gondolt a tudós. Mit akart ezzel mondani? És nyilvánvaló, ezek a mondatok nagyon nehezen megválaszolhatóak, de talán egy lehetséges válasz, legalábbis én erre jöttem rá, valószínűleg az lehet, hogy azt mondta, hogy vége van egy korszaknak. Lezárult az a korszak, amikor az ember abban hitt, hogy valamilyen úton, módon a nagy és hatalmas és félelmetes teremtő alkotott, létrehozta a világot. Meghalt ez az elmélet, mert meggyilkolta egy újabb elmélet. Hogy most ez így van-e vagy nem, ez nem ennek az istentiszteletnek a kérdése. Én csak egyetlen egy kérdést teszek föl. Vajon jobb lett-e a világ az elmúlt 150 esztendőben? Vajon jobb lett-e a világ attól, hogy rádöbbentünk idézőjelbe az igazságra? Vajon vezetette előré bennünket azt, hogy megtudtuk, hogy mit is jelent az evolúció és mi hogyan fejlődtünk ki? Mert egy ilyen világra szóló felfedezésnek világra szóló hatásának kellene, hogy legyen, és nincs. Nincs ilyen hatása. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek szerint Darwin sem találta meg a titkot. És nem lekicsinyelve, és nem is tehetem, mert nem vagyok olyan tudós, mint ő, az ő munkáját, de egyet elmondhatok, nem találta meg a titkot. Azért, mert a titkot már előtte sokkal régebben elmondták. És a titok így hangzik. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Íme az emberi válás krónikája. Itt van előttünk. Ennyi. Ez a titok. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. És a sötét alagút végén világ gyúlt. És megvan a titok. És És megvan az, hogy hogy válhatunk emberré. Mert ez az útja, módja. Milyen az a szeretet, amelynek a létét Jézus sem tagadta el? Milyen az a szeretet, amely képes ott lenni az emberben, de végtelenül emberi? Két tulajdonságát hadd mondjam el. Az emberi szeretet az így fogalmaz: szeretlek, mert hasonló vagy hozzám. Szeretlek, mert egy iskolát végeztünk. Szeretlek, mert neked is olyan diplomád van, mint nekem. Szeretlek, mert ugyanahoz a társadalmi réteghez tartozol. Szeretlek azért, mert a családtagom vagy, és illik szeretni téged. Szeretlek azért, mert valami jót tettél velem. Szeretlek téged azért, mert. Ez az emberi szeretet egyik ismérve. Szeretlek, mert hasonló vagy hozzám. Kit szeretek akkor igazából? A saját magam képét. Saját magamat. Mert úgy látlak téged, ahogy én szeretnélek látni téged. Saját magamat szeretem. És a másik ismérve az emberi szeretetnek az az, hogy szeretnélek, ha végre megváltoznál. És az emberi szeretet, figyeljük csak meg, figyeljünk egy kicsit magunkba, hogy állandóan erre törekszik. Annyira tudnálak szeretni, ha megváltoznál. Annyira könnyű lenne szeretni, ha megváltoznál. Szeretlek, csak változd meg. Szeretni foglak, csak változd meg. Az emberi szeretet, az mindig meg akarja változtatni a másikat. Hát nézzük meg, hogy ez mennyire eredményes. Nézzük meg, hogy vajon tombol-e a szeretet ebbe a világba. Olyan döbbenetes, annyiszor eszembe jut, hogy az összes rádióban hallható szám, az összes popszám, könnyű zenei, viszont mindegyik, vagy a szerelemről, vagy a szeretetről, vagy a szeressük egymás gyerekekről, minden erről szól. Nincs más témájú szám. Néha az embernek már teli van az sok szeretettel a füle meg az agya, hogyha ilyeneket hallgat. Minden erről szól. Ez folyik mindenhonnan, legalábbis ezeken a csatornákon, és van valami hatása ennek? Történik valami? Semmi az égvilágon. Mi ez? Méltó ez egyáltalán arra, hogy emberi szeretetnek? Méltó ez az emberi szeretet egyáltalán arra, hogy szeretetnek nevezzük? És itt kimerül a mi képességünk is, a mi szeretni tudásunk. Ennyi. Szeretlek, hogyha hasonló vagy hozzám, és szeretnélek, ha megváltoznál. És ettől, innentől már csak egy lépés, hogy az ellenségemet viszont gyűlölöm. Mert ő egyáltalán nem olyan, mint amilyen én vagyok, és nagyon-nagyon jó lenne, ha megváltozna, de legjobb lenne, ha úgy változna, hogy többet levegőt se venne. És ennyi. És itt kimerültünk. És tudjátok, testvérek, hogy mi a legdöbbenetesebb? Az, hogy jogunk van így élni. Jogot kaptunk rá, és nem mástól kaptunk jogot, mint a Teremtőtől, az Istentől. Jogod van így élni, de egy dologhoz nincsen jogod, ha így élsz. A folyamatos panaszkodásra, hogy milyen a világ. A folyamatos újjal mutogatásra, hogy jaj, ezek az emberek, meg a mai fiatalok, jaj, meg a gyerekeim, akik rám sem néznek. Meg jaj, hogy milyen korba jutottunk, meg jaj, mi lesz itt velünk, meg ez már itt az utolsó idők is mindjárt végünk van, mert ilyen ez a világ. Jogod van emberként szeretni, de akkor ne csodálkozz, hogy folyamatosan elégedetlen leszel. Mert van egy másik alternatíva is. És ez az a szeretet, amiről Jézus beszélt, és amit Jézus megmutatott nekünk a saját élete árán. Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Hát nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, akkor mennyivel tesztek többet másoknál? Hát nem ugyanezt teszik a pogányok is? Jogotok van csak ennyit tenni, de akkor ne panaszkodjatok a világra. Akkor ne szidjátok a világot. Mert ezt a pogányok is megteszik, meg a vámszedők is. De mi hányszor szidjuk a mai pogányokat és a mai vámszedőket? Hogy ezek, hogyha mások lennének, meg akkor mennyivel könnyebb lenne? Ha az ember úgy dönt, hogy ennyien, hogy ennyi és ilyen szinten akar szeretni, akkor nem utogasson a vámszedőkre és a mai pogányokra. Pedig az ember ki nem állhatja a mai vámszedőket és a mai pogányokat, ugye? És legszívesebben megállnánk a sírjuk felett, ugye? De ne csodálkozzunk, hogy nincs szeretet ebben a világban. Hogyha csak a pogányok és a vámszedők szintjén képes szeretni az ember. Milyen hihetetlen hiányzik a szeretet a világban. Egyszer egy félelmet és hatalmas uralkodó, akinek miután már ki tudja hányadszorra jutott a fülébe az, hogy alattvalói mennyire félnek tőle, és mennyire gyűlölik őt, és egyszerűen nem ment bele a fejébe, hogy hogy lehet ez, elhatározta, hogy áruhát ölt, majd kimegy az utcákra, és megpróbálja megtudakozni, hogy mi az oka ennek a félelemnek, és hogy miért nem szeretik őt az emberek, holott ő a király. És valahogy azt vette észre, hogy az emberek felismerték, az emberek kitértek előle, az emberek nagy ízbe elkerülték, szinte üres utcákon ment. Egyszer szembe jött valaki, akinek már nem volt elég ideje elszaladni, gyorsan belapult egy kapuajba. A király oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi van veled, miért bújsz el előlem? Mire az ember így válaszolt, hogy félek és rettegek tőled, hatalmas király. Félsz és rettegsz tőlem? Borult el az agya a királynak. Félsz és rettegsz tőlem? Egy irgalmatlan nagy pofont lekevert az embernek, megragadta a galériánál, rángatni kezdte. Miért félsz tőlem? Hiszen neked szeretni kéne engem. Miért félsz tőlem? Szeretned kellene engem. És ezzel kimerült a királynak minden lehetősége. Ennyit tudott tenni. Miért félsz tőlem? Kérdezi egy óriási pofon kíséretében. Miért félsz tőlem? Kérdezi, miközben a lelket kirázza az ember. Szeretned kellene engem. De hát ilyenek vagyunk. Nem tudjuk szeretni azt, aki hatalmas. Nem tudjuk szeretni azt, aki elnyom. Nem tudjuk szeretni azt, aki az életünkre tör. És milyen az isteni szeretet? Az Isten ezt mondja, szeretlek, amilyen vagy, hogy ne maradj olyan, amilyen vagy. Az Isten ezt mondja, szeretlek, amilyen vagy, hogy ne maradj olyan, amilyen vagy. Így szeret bennünket az Isten. És így néz most ránk ebben a percben is, úgy, ahogy vagyunk. És eszében sincsen megváltoztatni bennünket. És eszébe sem jut az, hogy bepakoljon bennünket kategóriákba. És elnevezze az A kategóriás hívőket, a B-s vagy a C-s. Eszébe sem jut az, hogy ennek az embernek semmi esélye nincs, és a pokol lángján fog örökké égni, mert az Isten ilyen. Szeretlek, amilyen vagy, hogy ne maradj olyan, amilyen vagy. És ez az isteni szeretet, ami Krisztusban belerobbant ebbe a világba. Ez az isteni szeretet jelent meg. Ez az isteni szeretet az, ami megmutatta az emberré válás útját. Ez az isteni szeretet az, amely örök lehetőségként ott áll előttünk is. Magasra van téve a mérce, tudom. Jézus így fejezi be a hegyi beszédet ezekkel a szavakkal. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Uram, Hogy ezt te sem gondolod komolyan. Tökéletesek lehetnénk mi, amikor csak így tudunk szeretni, amikor pofonokkal akarunk szeretetet kicsikarni, amikor mindenkit a környezetünkben meg akarunk változtatni, hogy végre szerethető legyen. Hogy lehetnénk mi tökéletesek? Mit ért Jézus tökéletesség alatt? Olyan csodaszép dolog ez. Mert amikor az Isten tökéletességéről beszél, akkor elmondja nekünk, hogy milyen az isteni tökéletesség. Emlékszünk, elhangzott a felolvasott szakaszban. Az Isten felhozza napját a gonoszokra és a jókra. Esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Tökéletesség egyenlő felhozza a napját gonoszokra és jókra. Esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Ennyi. Nem valami elérhetetlen, valami egész életünkben küzdeni kell érte, de úgyse lesz soha a miénk tökéletesség. Nem valami olyan tökéletesség, amelyet csak bizonyos, jól informált papok, vagy nem tudom kicsodát tudnak továbbítani. Nem. Ilyen egyszerű tökéletességről van szó. Felhozza napját jókra és gonoszakra. Esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. És nincsenek kategóriák, nincsen folyamatos változtatni akarás. És hogyha akarod, akkor észreveheted ezt. És hogyha akarod, akkor változhat. És ha akarod, emberré válhat. Így legyen. Amen. A 4-es számú éneket énekeljük el. A 4-es számú ének: Bárányom, bárányom, Istennek báránya, könyörülj rajtam, hadd jussak jobb sorsra.